Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már több mint 500 ezer járóbeteg időpontot foglaltak le digitálisan a betegek, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a távirat irodával. A közlemény szerint az egészségablak mobil alkalmazás egyre növekvő népszerűségét mutatja, hogy már 500 000-nál is többször digitálisan jelentkeztek be a betegek a szakorvosukhoz. A digitális egészségügy ma már nem a jövő, hanem napi gyakorlat azoknak, akik használják, tette hozzá Rétvári Bence. Közölte, fontos eredmény, hogy már napi 2200 beteg foglal időpontot a központi egészségügyi digitális rendszeren keresztül a járóbetegrendelőkbe. Egyre nő az egészségablak, az egészségvonal és az EST népszerűsége, mutatott rá, hozzáfűzte. Az egészségablakot már 4 millióan töltötték le telefonjukra. Az első hazai óvodák alapítója, Brunswick Teréz születésének 250. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank emlékérmét bocsát ki, tudatta a jegybank közleményében a távirat irodával. A 20 000 forint névértékű ezüst és 3 000 forint névértékű színes fém emlékérmék 2025. július 28-ától megvásárolhatók. Brunswick Teréz 1775-ben született grófi arisztokrata családban. Korának egyik legműveltebb nő alakjaként azok közé tartozott, akik a világon legelőször mutattak rá a kisgyermek nevelésének fontosságára. A magyar óvoda alapító közel 100 intézetet hozott létre. Tevékeny szerepe volt a lányok tudatos szülővé válását is segítő nevelői program kidolgozásában. Közéleti szerepvállalása és fáradhatatlan munkája révén a legnagyobb hatású pedagógusok közé tartozik. Az Európai Unió nem találta meg a megoldást arra a kihívásra, amelyet az elmúlt 10 év illegális bevándorló tömege jelentett a mindennapokra. Erre mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök tusványosi beszédében is. Mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna műsorában. Bakondi György felidézte, hogy 2026-ban lép hatályba a migrációs paktum, amelyet sietve, kapkodva fogadott el az előző Európai Parlament, de a saját eljárási szabályait is megsértette ezzel. Az EU a megoldást abban látja, hogyha sokan érkeznek, akkor kvóták szerint el kell osztani őket, vagyis azokban az országokban, elsősorban Kelet-Közép-Európában, Magyarországon, ahol még nem alakult ki olyan muszlim arány, mint amiről a miniszterelnök tusványosan is beszélt. A kvóták szerinti elosztás révén itt is megváltoznának a viszonyok. Nem a megoldást keresik, hanem a saját, zsákutcába vezető migrációs politikájukat szeretnék kiterjeszteni azokra az országokra, így Magyarországra is, amely 10 évvel ezelőtt felismerte ezt a helyzetet, és a magyar állampolgárok érdekeiből indult ki, hangsúlyozta a főtanácsadó. Végül az időjárásról. Hétfőn a még borongós keleti, északkeleti tájakon is fokozatosan szakadozik a felhőzet, és a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több-kevesebb napsütés valószínű. Ismét több hullámban várható csapadék, délelőtt elsősorban az északkeleti, keleti megyékben, majd főként délutántól a Dunántúlon is előfordulhat esőzápor. A Nyugat-Dunántúlon és a Dunától keletre zivatar is. Északkeleten a zivatarokban továbbra is előfordulhat felhőszakadás. Az északnyugati szelet nagyobb területen kísérhetik élénk, helyenként erős széllökések. Hétfőn a hőmérséklet 22 és 30 fok közé melegszik. Az Alföldön várhatóan melegebb. Híreket hallottak.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanek gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. július 28-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivian lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata James Altucher-től származik és így hangzik: a személyes 5x5-ös filozófiám ez, ha valami nem számít 5 év múlva, akkor ne tölts 5 percnél többet azzal, hogy aggódsz miatta. A folytatásból kiderül, mi minden vár ránk a következő 2 órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a napverse hangzik el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Ince és Szent Viktor pápák életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően a játékidő előtt jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Érdemes lesz ma is velünk játszani, ugyanis a Mászra Derecskei Zén-dioxid gyógygázfürdőbe a Mofettába nyerhetnek ajándékutalványokat hallgatóink. Az őserő a föld mélyéről. Ez a neve az ajándékutalványnak, 2 fő részére 5 alkalmas teljes kezelést biztosít. 3 darab ilyen utalványt is kisorsolunk a mai reggelen, tehát 8 óra után is tartsanak majd velünk és játszanak velünk. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Csenki Eszterrel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház, Semmelweis-Tab kórházában működő tüdőgyógyászati osztály vezetőjével a tüdőembóliáról beszélget Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Sok mindenről beszéltünk már, ami a tüdőbetegségeit illeti. Ugye a tüdőt, a légutakat érinthet számos betegség, lehet gyulladás, genetika, környezeti hatás, dohányzás, és sorolhatnám, sok mindenről beszéltünk. Ma a tüdőemboliát emelnénk ki. Köszönöm, doktorné, hogy itt van velünk, és hát kezdjük azzal talán, hogy mi is a tüdőembólia.
Jó reggelt kívánok! Hát a tüdőembólia az egy tromboemboliás betegségek közé tartozik, most azt gondolom, hogy a laikusoknak megmondtam a tutit, tehát arra kell számítani, hogy valamilyen okból az ember vérkeringésében, elsősorban a vénás keringésben, tehát a vivőeregben valamilyen okból lelassul a keringés, és ott megalvad a vér, egy picike kis véralvadék keletkezik. Ez önmagában már egy kóros állapot, ezt szokták mondani erre, hogy trombózisa van a betegnek. Abban az esetben...
A tüdőben? Tehát...
Bárhol a szervezetben, ez még bárhol a vivőereg területén.
Tehát ez még nem a tüdőembólia?
Ez még nem. Ott van a kis picike trombós, vérrög, ami akármilyen okból elindul, és ha ez elindult, bekerül a vénás keringésen keresztül a jobb szívfélbe, és a jobb szívfélből kiinduló verőereken keresztül a tüdőknek az artériájába. Ott valamelyik ponton megakad, és innentől van a tüdőemboliának a tünete, meg a klinikuma.
Mi a tünete?
Erőteljes fulladás, szegező, így hangzik a tankönyvi adat, szegező melkasi fájdalom és vérköpés. különböző súlyosságú tüdőembóliák lehetnek. Abban az esetben, ha nagyon kicsi ez a vérrög, és egy nagyon kicsi artériában akadt meg, akkor akár tünetmentesen is lezajolhat. De vannak olyan súlyosságú és olyan méretű vérrögök, amik az egész tüdőkeringést elzárhatják. Ezeket szoktuk úgy hívni, hogy lovagló embólusok, mert nagy erekrendnek az eredésénél lovagolnak kvázi az artériákon, és ez sajnos, hogyha ilyen alakul ki, ez akár azonnali halálhoz is vezethet.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy bele lehet-e halni egy tüdőembóliába. Hogyan gyógyítják?
Hát, hogy visszatérjünk az előző, vagy a kérdés első felére, a tüdőemboliának a mérete és a beteg általános állapota nagyon sokat meghatároz abban, hogy milyenek a várható túlélési esélyei, illetve az, hogy milyen további teendőket igényel. Abban az esetben, ha tüdőemboliája van a betegnek, ha rendkívül súlyos, akkor lehet, hogy intenzív osztályos ellátásra van szüksége, gépi lélegeztetésre, soktalanításra és a legsúlyosabb intenzív osztályos ellátásokra. Egy enyhe tüdőembólia esetén pedig a betegnél az első, vagy egy nem nagy kiterjedésű tüdőembólia esetén az első feladat, hogy a beteget lefektetjük, úgynevezett immobilizálás, tekintettel arra, hogyha megindul tovább a vérrög a rendszerben, újabb tüneteket, újabb panaszokat, újabb betegségeket okozhat, és az alapvető kezelés pedig a véralvadás gátlóknak a bevezetése. Ezeket a hallgatók, mint a heparint és a heparinnak a származékait ismerhetik. Ezek az elsődlegesek, de az elmúlt évek során már lehetőségünk volt olyan gyógyszerek alkalmazására, amiket tablettásan is be lehet adni a betegnek.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Csenki Eszterrel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház Szemmelweis-Tab kórházában működő tüdőgyógyászati osztály vezetőjével a tüdőembóliáról beszélgetett Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mezőcsát közelében a 160-as és az 155-ös kilométer között a Budapest felé vezető oldalt burkolatfelújítás miatt lezárták, a forgalom az ellenkező oldalon egy-egy sávon halad. Vásárosnamény felé a 168-as és 174-es kilométer közötti szakaszt lezárták burkolatfelújítási munkálatok miatt, a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható, ez idő alatt a 171-es kilométernél található polgárpihenő sem használható. Az M30-as autópályán az M3-as autópálya felé vezető oldalon Nyíklátháza elkerülő szakaszán új terelés épült ki, a 15-ös és a 12-es kilométer között csak a belső sáv járható. Szintén az M30-ason az M3-as autópálya irányába a 28-as és a 24-es kilométerek között kiépült egy új terelés a külső és a leálló sávon, ami miatt az autósok csak a belső sávot használhatják. Tornyos-Németi felé a 26-os és a 29-es kilométer között a belső sávot lezárták burkolatfelújítási munkák miatt. A 25-ös főúton Eger belvárosában a Szvorényi utcánál közműépítés miatt sávzárás mellett lehet autózni. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Előttem a sivatag. eső, hisz a fődíj egy csíkosna bernyő, majd a fejem fölött azt forgatom, miközben ezt a daltó dolgatom. Minden megteszek, hogy én legyek az első, hisz a fődíj egy csíkosna bernyő, majd a fejem fölött azt forgatom, miközben ezt a daltó dolgatom. Minden megteszek, hogy én legyek az első, hisz a fődíj egy csíkosna bernyő, majd a fejem fölött azt forgatom, miközben ezt a daltó dolgatom. Minden megteszek, hogy én legyek az első, hisz a fődíj egy csíkosna bernyő, majd a fejem fölött azt forgatom, miközben.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Ma még jöhet zápor, zivatar. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma párás, ködös a reggel, majd napközben a változóan felhős időben elszortan továbbra is kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap sok fátyol felhő szűrheti a napsütést, emellett gomoly felhők is képződhetnek, melyekből főként a Miskolc-Szeged vonalon alakulhat ki elszortan zivatar. Többfelé megerősödik a Dunántúlon, néhol viharossá fokozódik az északi-északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Szerdán már országszerte több napsütésre számíthatunk, a gomolyokból jelentős csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk marad az északi-északnyugati szél, hajnalban 11-18, délután 24-29 fokra készülhetünk. Csütörtökön, július utolsó napján is a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként lesznek felhők az égen, ismét többfelé lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Délutánra 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is marad a nyárias idő 25-30 fokos maximumokkal. A légmozgás továbbra is élénk, néhol erős lesz, és elszórtan újra lehetnek záporok, zivatarok. Orvos meteorológia, ma már nem várható fronthatás, de a változékony időben ingadozó lehet a hő és komfortérzetünk, a szelesebb nyugati és középső tájakon pedig fejfájás, ingerlékenység jelentkezhet. Hőségtől mentes, kellemes hőmérsékletű, de még kissé füllett nyári időben lesz részünk. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmások panaszai. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon és időszakokban elérheti az erős fokozatot, ezért a szabadban gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, és fokozottan ügyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma még elszórtan találkozhatunk záporokkal, zivatarokkal, melyek környezetében vizes, csúszós útszakaszokkal is találkozhatnak a közlekedők. Az intenzívebb gócokban vízátfolyások nehezíthetik a közlekedést, illetve jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. A napos időszakokban érdemes lesz napszemüveget viselni. Régiónkban kora reggel pára köd okozhat korlátozott látási viszonyokat. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés, lassan indul a parlagfű szezon, egyre több helyen jelennek meg a levegőben a parlagfű pollenszemei, de még csak alacsony koncentrációban, viszont az előrejelzések alapján a parlagfű pollenszezon várhatóan augusztus első hetében országosan elindul. A csalánfélék virágpora közepes helyenként magas szinten lehet jelen, a pázsitfűfélék, a kenderfélék, a libatopfélék és az utifű pollen koncentrációja országosan alacsony közepes tartományban alakul. A kültéri allergingombák spóra száma magas, nagyon magas szinten lehet jelen. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Ady Endre, szeress engem, Istenem! Istenem, földben, fűben, kőben, ne bántsuk egymást mostanában. Sokat járok a temetőben. Sokat emlegetlek, citállak. Te vagy ma a legvalóbb nem vagy. Ős magyar névvel, az ős állat. Szeress engem, ha tudsz szeretni. Szeress engem, mert jaj, utálnak, s olyan jó szeretetnek lenni. Szeress engem, s ölej át szépen, mi haj, cudarvilágot élünk, s kenyértől függ az üdvösségem. Úgy szeretnék szabad úr lenni. De éltem, sorsom, ki van mérve, így kell születni, így kell enni. Így kell csókolni, s megmaradni, és így kell nagyokat tervelni, kérni, és mindig adni, adni.
Ady Endre Szeress engem Istenem című versét Fehér István mondta el. Ady 1877. november 22-én született Érmincenten elszegényedett nemesi családban, iskoláit Nagykárolyban és Zilahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be, jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel. 1904 elején utazott Párizsba először, itt ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az Új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg, 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verseskötete a Halottak élén címmel. Ady 1919. január 27-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 5. világnapja alkalmából. Mi köze van a Galapagos-szigeteknek az Árpád-házhoz? Interjú Pályi Gyula modenai professzorral. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 5. világnapja alkalmából. Július utolsó vasárnapján ünnepli az egyház a nagyszülők és idősek világnapját, amelyet Ferenc pápa kezdeményezett. Most hallgassák meg 14. Leó üzenetét az idei emléknapra. Boldog, aki nem veszítette el a reményt. Kedves testvérek! Az ujjongó öröm ígéretét hordozó szent év segít felfedeznünk, hogy a remény mindig minden életkorban az öröm forrása. Amikor pedig ez a remény hosszú élet tűzében edződött, a teljes boldogság forrásává válik. A Szentírás több olyan esetet is bemutat, amikor az Úr előre haladott korú férfiakat és nőket von be üdvözítő tervébe. Gondoljunk csak Ábrahámra és Sárára. Már idősek, hitetlenkedve fogadják Isten szavát, aki fiút ígér nekik. Úgy tűnik, a gyermekvállalás lehetetlensége teljesen meggátolta őket abban, hogy reménnyel tekintsenek a jövőbe. Zakariás sem reagál másként, amikor keresztelő János születésének hírét hallja. Miből fogom a dolgot megtudni? Mert hisz öreg vagyok, és már feleségem is előre haladott korú. Az öregség, a meddőség, a hanyatlás szemlátomást kioltja ezeknek a férfiaknak és nőknek az életre és a termékenységre irányuló reményeit. Az idősek a reményjelei. A Bibliában Isten többször is megmutatja gondviselését, amikor idős korban lévő emberekhez fordul. Nem csak Ábrahám, Sára, Zakariás és Erzsébet esetében van így, hanem Mózesében is, aki jóval 80 éves kora után kapott meghívást népe kiszabadítására. Isten ezekkel a döntéseivel arra tanít bennünket, hogy az öreg kor az ő szemében az áldás és a kegyelem ideje, és hogy az idősek Isten számára a remény első tanúi. Mit jelent az öregség ideje, kérdezi ezzel kapcsolatban Szent Ágoston. Itt Isten válaszol neked. Márpedig el fog fogyni az erőd, hogy az enyém maradjon meg benned, hogy elmondhassd az apostollal, amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Az a tény tehát, hogy az időskorú emberek száma ma egyre nő, számunkra az idők jelévé válik, melyet fel kell ismernünk, hogy jól értelmezzük a történelmet, amelyben élünk. Az egyháznak és a világnak az élete ugyanis csak a nemzedékek egymás utánjában érthető meg, s egy idős ember felkarolása segít megértenünk, hogy a történelem nem ér véget a jelenben, nem merül ki futó találkozásokban és darabokra hullott kapcsolatokban, hanem a jövő felé tart. A Teremtés könyvében olvashatjuk azt a megható jelenetet, amikor a már idős Jákob áldást ad unokáira, József fiaira. Szavai arra buzdítják őket, hogy reménnyel tekintsenek a jövőbe, mint annak idején, amikor Isten az ígéreteit tette. Ha tehát igaz, hogy az idősek törékenységének szüksége van a fiatalok életerejére, ugyanúgy igaz, hogy a fiatalok tapasztalatlanságának szüksége van az idősek tanúság tételére, hogy bölcsen tervezhessék a jövőt. Hányszor voltak nagyszüleink példaképek számunkra a hitben és a vallásosságban, a polgári erényekben és a társadalmi elkötelezettségben, az emlékezésben és a megpróbáltatások közötti kitartásban. Ezt a szép örökséget, melyet reménnyel és szeretettel hagytak ránk, sosem tudjuk elegendő hálával és megfelelő következetességgel fogadni. A remény jelei az idősek számára. A szent év, a jubileum bibliai kezdeteitől fogva mindig is a felszabadulás időszakát jelentette. A rabszolgákat felszabadították, az adósságokat elengedték, a földeket visszaszolgáltatták eredeti tulajdonosaiknak. A jubileumi év az Isten adta társadalmi rend helyreállításának ideje volt, amikor az évek során felhalmozódott egyenlőtlenségek és elnyomó gyakorlatok megszűntek. Jézus megújítja a felszabadulás ezen eseményeit, amikor a názáreti zsinagógában meghirdeti, hogy a szegények örömhírt kapnak, a vakok visszanyerik látásukat, a foglyok kiszabadulnak, az elnyomottak pedig felszabadulnak. Ha ebben a jubileumi perspektívában tekintünk az idősekre, nekünk is a felszabadulásukat kell szolgálnunk, különösen a magányból és az elhagyatottságból. Ez az év kedvező alkalom ennek megvalósítására. Isten hűsége ígéreteihez arra tanít bennünket, hogy van boldogság az öregkorban, igazi evangéliumi öröm, mely arra kér bennünket, hogy romboljuk le a közöny falait, amelyek közé az idősek gyakran zárva vannak. Túl gyakran előfordul, hogy társadalmaink a világ minden táján nem törődnek azzal, hogy a társadalomnak ez az oly fontos és gazdag része peremre szorul és nem kap figyelmet. Ebben a helyzetben radikális változtatásra van szükség, mely az egész egyház felelősség vállalásáról tanúskodik. Minden egyházközségnek, minden egyesületnek, minden egyházi csoportnak a hála és a gondoskodás forradalmának főszereplőjévé kell válnia, melyet azzal érhet el, hogy gyakran látogatják az időseket, imahálózatokat és egymást segítő hálózatokat hoznak létre értük és velük, hogy olyan kapcsolatokat ápolnak, amelyek reményt és méltóságot adhatnak azoknak, akik elfelejtve érzik magukat. A keresztény remény mindig arra sarkal, hogy merjünk többet, hogy nagyban gondolkodjunk, hogy ne elégedjünk meg a fennálló állapottal. Ebben az esetben arra, hogy olyan változásért dolgozzunk, amely visszaadja az időseknek a megbecsülést és a szeretetet. Ezért akarta Ferenc pápa azt, hogy a nagyszülők és idősek világnapját mindenekelőtt azzal tartsuk meg, hogy felkeressük a magányosokat. És ugyanezen okból született az a döntés, hogy azok, akik idén nem tudnak elzarándokolni Rómába, elnyerhetik a jubileumi búcsút, ha megfelelő időn keresztül látogatást tesznek rászoruló vagy nehéz helyzetben lévő testvéreiknél, mintegy a bennük jelenlévő Krisztushoz zarándokolva. Egy idős ember meglátogatása, Jézussal való találkozás, aki kiszabadít bennünket a közömbösségből és a magányból. Idős emberként is reménykedhetünk. Sirák fiának a könyvében azt olvassuk, hogy azoké a boldogság, akik nem vesztették el reményüket. Ami arra utal, hogy életünkben, különösen ha hosszú, sok okunk lehet arra, hogy inkább hátrafelé tekintsünk, mint a jövőbe. Mégis, ahogy Ferenc pápa írta utolsó kórházi tartózkodása alatt, a testünk gyenge, de így sem akadályozhat meg semmi abban, hogy szeressünk, imádkozzunk, odaadjuk magunkat, és a hitben a remény világító jelei legyünk egymás számára. Olyan szabadságunk van, amelyet semmilyen nehézség sem vehet el tőlünk. A szabadság arra, hogy szeressünk és imádkozzunk. Valamennyien mindig szerethetünk és imádkozhatunk. A szeretet, amellyel szeretteinket szeretjük, a házastársunkat, akivel életünk nagy részét töltöttük, a gyermekeinket, az unokáinkat, akik felvidítják napjainkat, nem csökken, amikor erőink fogynak. Sőt, gyakran az ő szeretetük ébreszti fel energiáinkat, s ezáltal reményt ébresztenek bennünk, és vigaszt nyújtanak nekünk. A szeretet életerejének ezek a jelei, melyek magában, Istenben gyökereznek, bátorságot adnak nekünk, és emlékeztetnek arra, hogy bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. Különösen idősként tehát tartsunk ki az Úr iránti bizalomban, újuljunk meg minden nap a vele való találkozásban, az imádságban és a szentmisében. Szeretettel adjuk tovább az oly sok éven át megélt hitet a családban és a mindennapi találkozásokban. Szüntelenül dicsérjük Istent jóságáért, ápoljuk az egységet szeretteinkkel, tágítsuk ki szívünket a távolabb élők és különösen a rászorulók felé. Legyünk a remény jelei minden életkorban, kéri 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek 5. világnapjára írt üzenetében. Mi köze van a Galapagos-szigeteknek az Árpád-házhoz? Interjú Pályi Gyula modenai professzorral. Június 24-én emlékezett a Római Katolikus Egyház és főleg az Ibériai félsziget, valamint Dél-Amerika hívei Portugál Isabella királyné szentélyavatásának kerek 400 éves évfordulójára. Bár Szent Isabella, más néven Portugál Erzsébet élete, további 3 évszázaddal korábban zajlott le, kiemelkedő példamutatása ma is sok szempontból időszerű. Megkérdeztük Pályi Gyula modenai professzort, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia tagját, akinek Berzevici Klárával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével együttműködésben folytatott kutatómunkája, ezen érdekes származású és életű szenttel kapcsolatos, hogy adjon rövid áttekintést arról, miért érdekes ez az időben és távolságban eléggé távoli szent a Vatikáni Rádió mai magyar hallgatójának. Szeretettel köszöntöm a vonalban Pályi Gyula professzort.
Először is köszönöm a meghívást magyarországi kollégám nevében is, és tisztelettel üdvözlöm a Vatikáni Rádió magyar adásának hallgatóit. Ami a feltett kérdést illeti, arra képzeletbeli kvíz kérdésre, hogy mi köze van a Galapagos szigeteknek az Árpád-házhoz, a kvíz részvevői közül valószínűleg nem sokan tudnának válaszolni. Pedig van köze. A szigetcsoport legnagyobb szigete Isabel szigetként ismert, és névadója nem más, mint Barcelona grófjainak családjából származó portugál Isabellaként ismert királyné, akinek apai nagyanyja, Árpád-ház Jolán magyar hercegnő, második András király leánya volt. Sőt, úgy véljük, keresztnevét nagynénye Árpád-házi Szent Erzsébet emlékére kapta, akit Izabella születésekor az egyház már szentjei sorában tisztelt. A Galapagoszi szigetnév pedig jól tükrözi Izabella Erzsébet ma is élő hatását, népszerűségét, főleg a spanyol, illetve portugál kultúrához kapcsolódó országokban. Apai ősei egyébként több generáció óta királyi méltóságot viselt.
Ez valóban rendkívül érdekes. Kérjük, ismertesse röviden Szent Izabella életét.
Mint említettem, Szent Izabella katalán-spanyol családból való volt. Édesapja, harmadik Pedro, az akkor még független királyságként működő Aragónia uralkodója volt. Édesanyja a német császárokat is adó Hohenstaub dinasztia szicíliai ágából származott. Érdekes megemlíteni, hogy az egyik anyai ősanyja, Árpád-házi első Béla, magyar király Zsófia nevű leánya volt. Barcelona Aragon Izabella 1271-ben született, és már 11 évesen eljegyezték a portugál trónörökössel. A Capet portugál dinasztiából származó, nála 10 évvel idősebb Dénész, illetve magyarul Dénessel, aki később Portugália királya lett, és uralkodásának jellegét jól jelzi ragadvány neve, El Justo, azaz igazságos. Házasságra 1288-ban került sor, és férje 1335-ös haláláig két felnőtt kort megért gyermekük született. Constance, aki később IV. Ferdinánd Kasztília és León királyának felesége lett, majd Alfonso, aki később a portugál trónt örökölte, mint IV. Alfonso király. A feljegyzések szerint Denis király házassága előtt és alatt több balkézről való gyermek születését is elősegítette. Ezekről főleg annyit tudunk, hogy Izabel királyné keresztényi türelemmel viselte férjek kalandjait. A királyné elegánsan túltette magát magánéleti problémákon, házasságuk légköre sokban hozzájárult Denis sikeresnek mondott uralkodásához. A királyné példamutatóan segítette a szegények, az elesettek, betegek életét, ilyen vonatkozásban vélhetően példaképe volt nagynénje Szent Erzsébet. Ezt az utóbbi kapcsolatot művészek is felismerték, Izabel gyakran ábrázolják Erzsébet híres rózsa csodájához hasonlóan, rózsákat tartva ruhája redői között.
Ez a magatartás valóban jó királynéhoz méltó. Részt vett az államügyek bonyolításában is?
Izabel Erzsébet királyné élénk közéleti tevékenységet is fejtett ki. Ennek dokumentált nyomai elsősorban mint békeszerzőt mutatják be. Az első híres eset a szomszéd kasztíliai királlyal kezdődő ellenségeskedés elsimításában való részvétel volt, ami az Alicanceszi szerződéssel 1297-ben rendezte a két ország vitatott határait. Két évtized múlva Portugália békéjél fia Alfonso Infáns trónörökös lázadása zavarta meg, aki azt kifogásolta, hogy a király egyik Alfonsoval közel egykorú törvénytelen gyermekét, Alonso Sánchez-t részesíti kedvezményekben. A királyné határozott beavatkozására a törvénytelen fiú búsás ajándékkal külföldre távozott, a trónörökös pedig ünnepélyes hűséges ügykedve apja kezébe. Ez az affér egyébként a gyakorlatban úgy rendeződött, hogy a királyné egyedül, egy összvérrel lovagolva, már a csatára felsorakozott csapatok közé ment, és megjelenésével sikeresen oltotta ki a harci kedvet. Izabella királyné 1325-ben megözvegyült. Ezt úgy fogta föl, mint útmutatást a szerzetesi élete. Az általa Coimbrában alapított Clarissa kolostorba vonult, fogadalmas apászaként. Vagyonát eladta, és a befolyt összegeket részben a szegények támogatására, részben pedig a kolostor továbbfejlesztésére fordította. Néhány év múlva újból a nagy politika színpadjára kellett lépnie, újból mint békeszerző. 1336-ban fia, az akkor már, mint negyedik Alfonz király, vitába keveredett a szomszédos uralkodóval, Kasztíliai 11. Alfonzóval, aki egyébként a veje volt. Izabel királyné újból az ellenségeskedések helyszínére sietett, és sikeresen akadályozta meg a vérontást. Ezen az úton megbetegedett, és rövidesen 1336. július 4-én visszaadta lelkét teremtőjének. Földi maradványai ma is Coimbrában találhatók, az újabb Clarissa Szent Klára kolostorban. Emléke eleven él a 21. században is. Két évenként külön ünnepség sorozattal emlékeznek meg róla Coimbrában. A következő ilyen alkalom 2026-ban nyílik az esetleges magyar zarándokok előtt.
Rendkívül érdekes életpálya, és különösen sikeres békeszerző tevékenysége miatt. Ma közel 800 évvel később is roppant aktuális. Mi vezette önöket Berzevici tanárnővel e régi és távoli szent nyomára?
Korábban foglalkoztunk Aquinói Szent Tamás testvéreinek magyarországi leszármazottjaival, akik egyébként sokan vannak, anélkül, hogy a kapcsolatról tudnának. E rokonság a horvát-magyar frangepán családon keresztül jött létre. Most a közelmúltban publikált figyelemre méltó archeogenetikai vizsgálatok alapján egy család egyes rokoni összeköttetései újból érdekessé váltak, és jelenlegi munkánk arra irányul, hogy összegyűjtsük Frangepán Beatrix, a trónvárományos Hunyadi Kormi János felesége, Árpádházi őseit. E munka során került látókörünkbe Barcelona Aragon Izabel királyné, aki szintén szerepel az Árpádházi kapcsolatok listáján, mint említettük, apai nagyanyja és távolabbi ősanyja révén. Ennek persze az is a következménye, hogy Izabel Erzsébetnek is számos több ezer magyar leszármazottját lehetne megkeresni.
Köszönjük ezt az érdekfeszítő beszámolót, és további jó munkát kívánunk ehhez az érdekes területhez.
Köszönöm a meghívást és a figyelmet!
Pályi Gyula modenai professzorral készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Igazság lelke mindenütt való, jöjj és lakozzál bennem, hogy megnyugodjon nálad a lelkem. Nyugalom völgye vagy én nekem, hűséged lélek oly végtelen. Szerelmet táplálj az életem, ó lélek, te vagy nékem mindenem. Mennyei király, végasztaló, igazság lelke mindenütt való. Jöjj és lakozzál bennem, hogy megnyugodjon nálad a lelkem. Nyugalom völgye vagy én nekem,
lélek, oly végtelen. Szerelmet táplálja az életem. Ó lélek, te vagy nékem, mindenem.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus példázatai megszólítják a hallgatókat, cselekvésre ösztönöznek és bevonnak a történésekbe. A mai evangéliumban Jézus további két példázatot mond a mennyek országáról. Az elsőben kicsiny mustármakhoz hasonlítja Isten országát, amely idővel hatalmasan nő, a másodikban pedig a kovászhoz, az élesztőhöz, amely megkeleszti a tésztát. E hasonlatok esetében sokkal többről van szó, mint beszédről és szavakról. Amikor ugyanis Jézus szóbeli tanítást ad a mennyek országáról, ez az ország mindjárt meg is valósul, amennyiben a hallgatóságban megindul az a változás, hogy növekvő maggá, illetve élesztő kovásszá váljon. A szavak elhangzásával és befogadásával elkezdődik az Isten országa, azaz mindjárt növekedésnek indul a kicsiny mustármag, és kelésnek indul a tészta. A mustármag növekedése nagyon látványos és szinte hihetetlennek tűnik. Ha manapság körülnézünk a hit terjedése és a vallásosság növekedése terén, akkor talán nem látjuk ezt a váratlan növekedést. De elsősorban nem is mennyiségi növekedésről van szó, hanem lelki fejlődésről. A példázat arra ösztönöz, hogy befogadjuk a Jézustól hallottakat, s ezáltal bennünk is növekedésnek induljon a mennyek országa. Engedem-e, hogy Isten akarata a lelki növekedést és a hit erősödését indítsa el bennem?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 4 éneke, a 221-es, a 139-es, a 143-as és a 102-es hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 4 éneke, a 221-es, a 139-es, a 143-as és a 102-es csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.